Jézus Krisztus mondja, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszi azt. Aki pedig elveszi életét én értem, az megtalálja azt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Lánytestvérek, Isten tiszteletén kezdetén keressük jelenetes könyvünkből a 228-as dicséretet, 228-as dicséretünket. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. 228-as dicséretünk első verse így kezdődik. Jehova, csak néked éneklek, ki volna már se
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 15. fejezetéből, a 6-os verstől a 15-ös versig terjedő ige szakaszból. Még egyszer mondanám az ige helyet, Márk Evangélium a 15. fejezet, a 6. verstől olvasom a 15. versig. Jézus és Barabás. Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy olyan foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát fölmenve Pilátus elé követelni kezdte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irítségből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és azt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg. Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok annál jobban kiáltották, feszítsd meg. Pilátus eleget akar tenni a sokaság kívánságának, és elbocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket, gyertek imádkozni. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, önmagadért. Az énekben megfogalmazódott egy kérdés, amelyre talán nem is szokott a mi szívünk válaszolni, hogy ki volna más te hozzád fogható. Bizony, Urunk, ezen a világon a biztos pont életünkben egyedül te vagy. Te vagy az dicséretre méltó, az egyetlen, aki bennünket valóságosan szeret. Aki olyan áldozatot hoztál értünk, amelyre a mi szívünknek meg kell mozdulni. Olyan szeretettel vagy irántunk, amely minden bennünk levő keménységet, gonoszságot le tud győzni. Áldunk és magasztalunk önmagadért, hogy jóságot szabadító Isten vagy, aki nem bűneink szerint bánt velünk, nem a mi konokságunk szerint fizetsz nekünk, hanem irgalmat, sokasságot szerint cselekszel, szereteted el nem múló végtelenségével közeled, keresel ma is bennünket. Dicsérünk így téged, és szeretnénk, Urunk, újra és újra megemlékezni arról a csodálatos áldozatról, amelyet a bűnösökért fiatban adtál értünk. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, az ő szenvedését. Azt tudunk, hogy ő bűnhődött mi helyettünk. Ő állt oda a mi ítéletünk helyére. Magára vette a mi ítéletünket, hogy akik hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk lehessen. Magasztalunk ezért a reménységért, amelyre emlékezhetünk hétről hétre, és napról napra életünk minden napján, hogy úgy szeretett bennünket az élő Isten, hogy ezt szülött fiát is odaáldozta értünk, hogy mi elnevettünk. Urunk, hadd hozzuk eléd ennek a gyülekezetnek szenvedőit. Hadd hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket. Könyörülj az ő fájdalmukon, az ő gyászukon. Te ismered könnyeiket. Te tudod lelküknek panaszát, fájdalmát, ennek a mélységét, amelyben most vannak. Könyörülj ő rajtuk, hogy tőled vigasztalást kapjanak. Hogy átjárja őket evangéliumot, a feltámadás és az örök élet ígéretének csodája, hogy meg tudják ragadni azt a vigaszt, amellyel melléjük lépsz. Áld meg őket, vedd körül őket szeretettel, emeld fel a mélységből vigaszoddal. De ugyanígy hozzuk eléd betegjeinket, szenvedőket és erőteneket. Könyörülj ő rajtuk is, gyógyíts meg a mi betegjeinket, hozz őket haza kórházakból, segíts fel őket betegágról, az, hogy újult erővel, hálatelt szívvel tudjanak jönni gyülekezeti közösségünkre. És Urunk, imádkozunk mindenkiért ebben a gyülekezetben, szeretteinkért, kicsikért és nagyokért, gyermekekért és idősekért, imádkozunk a mi szíveinkért. Őrizd meg a mi szívünket a keménységtől, hogy a te szeretetedre ne legyünk kemények. Őrizd meg bennünket minden gonoszságtól, ha tudjunk jól dönteni. Adj halló fület és a te ígéret befogadó szívet. Légy most itt közöttünk. Tedd ígéret élővé, hatóvá, személyessé. Hadd szólítson meg minket, hadd érjen utol, hadd ragadjon meg a te számodra. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének hallgatásához. A 338-as dicséretünket keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük. 338-as énekünk legelső versét énekeljük. Úgy készüljünk az ige hirdetés hallgatásához. Így kezdődik a 338-as dicséretünk első verse. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Tételem alapigéjét olvasom előttetek Józsué könyvéből, Józsué könyvének a 24. fejezetéből a 15. verse. Egy nagyon híres fejezete ez a Szentírásnak. Józsué volt ugye Mózes utódja, ő vezette be az ígéret földjére a népet, és mielőtt meghalt, Sikemben tartott egy országgyűlés, oda hívta fel az egész népet, és ott az ő beszédéből egy különös mondatot olvasok előttetek. Tehát Józsué könyve 24. fejezet, 15. vers, egy klasszikussá vált üzenet, amelyet sok helyen még ki is írnak a templomoknak a falára. Hallgassuk ezt a mondatot. Józsué mondta ezt akkor a népnek, most pedig hozzánk szól az ige. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, választátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ez itt az írott ige. Kedves testvérek, el sem hinnétek, hogy milyen sokszor adódik olyan élethelyzet, akár mindannyiunk életében is, amikor választanunk kell. De nem egyszerű a választás, mert az ördög úgy tálalja a két választandó dolgot, hogy valami nagyon vonzó, és az Úr Jézus Krisztus között kell választani. A sátán, ami ellenségünk, végtelenül ravasz, végtelenül bölcs, és tud építeni nem egyszer mindegyikünk életében olyan helyzetet, amikor ilyen nagy a választásnak a tétje. Valami és az Úr Jézus között kell választani. Az ördögnek van hatalma sok mindent nekünk ígérgetni, és van hatalma sok mindent meg is adni nekünk, de rettenetes árat kell ezért fizetni. Ő mindezt úgy tálalja, hogy valami nagyon-nagyon kívánatosnak, borzasztóan vonzónak tűnjön az, amit ő kínál. Azt mondja, megadom neked, de cserébe mondd le Istenről. Ne foglalkozz a megváltóval, Jézus Krisztussal. A mai tételünk így hangzik, aki ha választania kell Jézus és valami más között, nem Jézust választja, hanem azt a valami más. Az menthetetlenül elveszik. Így hangzik tehát a mai tételünk. Aki, ha választania kell Jézus és valami más között, és nem Jézust választja, hanem azt a valami mást, az menthetetlenül elveszik. Az a történet, amely már adatott nekünk, nagypénteki történet, Jézus és Barabás története, amikor Pilátus oda citálja Jézus a sokaság elé, és megpróbálja megmenteni. A tömegnek választania kell. A helytartó mindig ünnepenként így szokott kedveskedni, ugye leigázott népnek, hogy egy foglyot szabadon bocsát, amnestiát, kegyelmet kap az illető fogoly, és Pilátus megpróbálja, hogy azt a Jézust, akiről tudja, hogy ártatlan, bűntelen, akiről tudja, hogy az egész főpapi gárda irigységből szolgáltatja ki, akkor megmenti, és ő kapja az amnestiát. De a tömegnek kell választania. És a tömeg nem a megváltott választja, nem Isten fiát, ő rá nemet mond, hanem választja a tömeg a rablógyilkost. Ez a nagypénteki történet most egy kicsit másként álljon a szemünk előtt. Volt már szó még ebben a sorozatban is, amelyet ezekben a hónapokban veszünk hétről hétre, szó a választásról. Volt már témánk nagyon hasonló, hogy aki nem Istent választja, majd picit még mélyebbre nézünk, és nézzük úgy, ahogy ez a történet elénk adja. Nézzétek úgy ezt a történetet egy picit zsidó szemmel, hogy Ábrahám óta a zsidók várták a Mesiást. Már Ábrahámnak megmondatott, hogy a te magodban megáldatik a világ minden népe. Jézus előtt Ábrahám körülbelül 2000 évvel élt. Gondoljátok el, hogy egy 2000 éves reménység volt, amire ez a nép ott a pilátusi palota előtt nemet mondott. Évszázadokon keresztül úgy tekintettek a zsidó édesapák a megszületett elsőszült fiú gyermekek, hogy talán ő lesz a Mesiás. Várták. Rengeteg zsidó imádkozott ezért naponként a jeruzsálemi templomban, hogy jöjjön el a megváltó. Mindmáig így van, hogyha van egy nagyobb hatású rabbi, egy csodálatos életű igehirdető a zsidó nép között, mindig van pár ember, aki azt rebesgeti, és Jézus előtt is így volt, hogy talán ő lett a Mesiás, akiről Isten beszélt, aki el fog jönni. Aztán eljött Jézus, eljött a Mesiás, az, akiről a próféták szóltak. Eljött az Isten fia, benne az Isten hajolt le hozzá. És ott volt a nagy lehetőség. Végre eljött, akit 2000 év óta vártak. És mit választottak? Egy rablógyilkost választottak. Nem azt, akit vártak, hanem az adott helyzetben kellett nekik egy rablógyilkos. Tudatosan választották Barabást, tudatosan mondtak nemet az Isten fiára. Szörnyű dolog, hogy az ember tud ilyet csinálni. Tudunk nagyon rosszul dönteni. Két út van előttünk, egy rossz, tudjuk róla, hogy ez nem jó, és amikor választani kell, akkor gonosz módon tud az ember rosszul dönteni. Nézzük ennek a történetnek a tanulságait. Az első tanulság, hogy a sátán mestere a megtévesztésnek. És a sátán remek kereskedő. Még egyszer elmondom, fontos mondat ez, a sátán mestere a megtévesztésnek, és remek kereskedő. Megveszi tőled fillérekért a legértékesebb dolgokat, tisztaságodat, akár lelked üdvösségét is, és eladja neked a hitványságokat hatalmas áron, amikért borzasztó sokat fizet. Tehát megveszi fillérekért tőled a legértékesebb dolgaidat, és eladja neked a hitványságokat borzalmasan hatalmas, magas áron. A második tanulság, hogy hamis szemüveget tesz az ördög ilyenkor az emberre. Hamis szemüveget tesz rád. Másnak láttatja veled a dolgokat, mint amik. Másnak láttatja veled a dolgokat. A Biblia tel is tele van azokkal a történetekkel, olyan példákkal, amikor amikor valóban így történt, hogy Istennek a népe még sokszor hatalmas és sok talentumos emberek és a Szentírás szereplői közül másnak látták a dolgokat, mint amik. Engedték, hogy az ördög hamis szemüveget tegyen rájuk, és mindent rosszul láttak, és rosszul értékeltek. Hadd mondjak példát. Izrael a pusztában. Emlékeztek arra, amikor ugye Isten mannával táplálja őket, 40 éven át minden hajnalban hullik a manna az égből, pedig a pusztában nincs szántás, aratás, és azt a másfél, két és fél milliós népet, akik kijöttek Egyiptomból, azt jól tartani naponként kenyérrel nem lenne egyszerű egyetlen egy pékségnek sem. Istennek pedig az ő mindenhatóságából csodálatosan megy, mert ő Isten, és gondoskodik népéről. Az ördög ráteszi az izraeliekre, amit szemüveget, másnak láthatja a dolgokat, kicsit ráunnak a mannára, és visszavágyakoznak Egyiptom húsos fazekai után, Egyiptom bóréhagymája után. És oda mennek egyszer Mózeshoz, hogy szívből utáljuk ezt a hitványeledet. Tehát azt, amit Istentől jött, az utáljuk. Rettenetes dolog, hogy ilyet ki tudott mondani az Isten néphez. Hogy ami az Úrtól jön, amivel táplál, az nekünk nem kell, azt mondani, utáljuk. Azzal tartott őket Isten életben. Aztán ott van Bálám próféta, és ide lehet sorolni még Géházit is, Elizeus próféta szolgáját, akiknek ugye a pénz kellett, a meggazdagodás, mint oly sok mai élő embernek is. És ott éltek az ige közelében, és az ördög úgy láttatta velük a dolgokat, hogy az igazi kincs a pénz, a gazdaság, és semminek láttatta velük az élő Isten örök igéjét, evangéliumát. Tehát az élet beszéde mellett a mulandó arany, ezüst és a pénz nagyobb kincs volt a szemükben, amikor ők döntöttek. Aztán ott van Amnón, ő Dávid egyik fia, aki megkívánja az egyik fél testvérét Tamárt. Annyira gyötrődik, hogy elhatározza, hogy neki mindenképpen kell Tamár, és a saját fél testvérén erőszakot követ el. Ővele úgy láthatta ugye az ördög a dolgokat, hogy a testi kívánság beteljesedése sokkal több a tisztaságnál, az erkölcsnél, az Isten útjánál. Milyen borzalmas ez a hamis szemüveg. Aztán Zakariás és Malakiás próféta népe, ők a fogságból hazatért nép, a babiloni fogság utáni nép kezdi újraépíteni a lerombolt templomot. Aztán megtaláljuk a prófétáknak, hogy ideig építették a templomot, aztán hagyták a templomot, és a saját házaikat díszítik, építik. Kiki építi a saját kereskedését, dolgait. Hát ők az a nép, akik pedig úgy látják az ördög hamis szemüvegén keresztül, hogy kérem szépen az életünk dolgai, a megéletés dolgai sokkal fontosabbak Isten országán. Sok emberem van ma is ez a hamis szemüveg. Tudjátok, hányan mondták már nekem ezt, tiszteltes úr, hát mi azért nem érünk oda, mert hát teszi tudni, hát dolgozni kell, meg hát azért meg kell főzni az ebédet, meg így megold. Az élet gondjai, a hétköznapi élet dolga és a megéletésünk, az örök életünk fontosabb. Hogy is van ez? Hát rossz a szemüveg. Aztán ott van Absalom, ő Dávid másik fia, ő az, aki ugye fellázad az apja ellen, meg akar ölni a saját édesapját, csak azért, hogy ő legyen a király. Ő rajta olyan szemüveg van, hogy kérem szépen a karrier, a hatalom, a rang mindennél fontosabb. Fontosabb a lelkem üdvösségénél, Isten útjára mindennél, ő így gondolkodik. Ő rajta ilyen szemüveg van. Aztán ott van Ahitófel, Dávid tanácsos, aki Absalom lázadásánál Absalom mellé áll, ismerjük a történetét, volt őről egy szó több sorozatban. Ő volt Izraelben a legbölcsebb ember. Úgy hallgattak rá, mintha Isten szólt volna. Amikor Ahitófel tanácsot adott, akkor le volt zárva minden vita. Ez egy hiú ember volt, akinek a dicsőség vár többet jelentett mindennél. egyetlen egyszer nem az ő tanácsát fogadták meg. Ment és felakasztotta magát. Egyetlen egyszer. A hitófelen olyan szemüveg volt, hogy az emberek dicsőséget adnak, az minden. Ha elvesztem az emberek előtt a dicsőségemet, akkor nem ér semmit az életem. Mint az a gonosz egy szemüveg. Aztán ott van Démás, őról a Pál apostol ír a 2. Timóteusi levélben, a Démás elhagyott engem, mert jobban ragaszkodott ehhez a világhoz, és elment Tesszalonikába. Íme egy tanítvány, aki Pál apostol munkatársa, egy ideig ott dolgozik az apostolnál, segít neki. Aztán úgy gondolja, hogy jobb a világban, jobb a világ útján. Hagyjuk ezt az apostolt meg Jézus, és ott hagyja Pál. Lehetne még hosszasan sorolni a bibliai példákat. El is tele van a Szentírás azokkal a példákkal, amikor azt látjuk, hogy az ördög valami olyan hamis szemüveget tesz az emberre, hogy valami vagy valaki más fontosabb legyen neked Istennél. És ha ez megtörtént, az ördög legyőzte a te életedet. A köszöntő igét a Máté 10-ből olvastam Jézus szavait. Ismerjük ezt, mellbevágó sorok. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Testvérek, csak Istentől kapunk olyan lelki világosságot, amelyben a dolgokat annak látjuk, amit. Csak Isten mellett kapunk olyan lelki látást, hogy pontosan tudd és lásd mindig, amit látunk, micsoda. Így meglátjuk a bűnt bűnnek, az ördög terveit életünk halálos csapdáinak, így meglátjuk a gonosz gonosznak, a szívünkben rejlő gonoszságot rettenetes bűnnek, de így meg tudjuk Isten világosságában látni Isten útjait, azok tökéletességét, Isten szeretetét, amely mindennél kívánatosabb. Bűntörlő kegyelmét, amelyre igazából szükségünk van. Ó, bárcsak Isten világosságába helyeznénk életünket. Hogyan lehet megszabadulni az ördög által ránk tett hamis szemüvegtől? Úgy, testvérek, hogy elkezded Istent keresni. Ha elkezded életedet Isten jelenlétébe állítani, ha elkezded olvasni végre a Bibliádat, és hogyha Isten igéje naponként ott lesz a te életedben, hallgatod az ige hirdetéseket, amikor van rá módod, akkor Isten világossága majd fényt gyújt, és elkezded látni. Az ördög mindig próbálkozik valamivel. És mindig próbálkozni fog a te életedben is, hogy valami kívánatosabb legyen, mint az Úr Jézus Krisztus. Legyen ez a szerelem, vagy a társ kérdése. Legyen ez a pénz, a siker, a karrier, a gondtalan élet. Manapság nagyon tudja tálalni az ördög az egészséget. Minden ördögi praktikát sok mai ember megragad, csak egészséges legyen. Nem baj az, hogyha az ördögi praktika okkult, vagy az ember a lelkével fizet érte, hogy hogyan gyógyult meg. Csak egészség legyen, ó, de sokszor hallottam már. Az ördög próbálkozik. Legyen az egy családi dolog, egy családtag, emberi kapcsolatok, csak valami fontosabb legyen neked, mint Jézus Krisztus az Isten fia. Kezd el nézni a dolgokat Isten világosságában. Ez az, amit tanít nekünk a Biblia. Ez az, amire rá akar vezetni Isten. Kezd el nézni a dolgokat az Isten világosságában. És lásd annak őket, amiknek Isten azokat mutatja. Hatalmas dolgokat kezdünk akkor meglátni. Megdöbbenünk, hogy Isten kinyitotta előttünk a látást. Meglátjuk valóban, hogy mi az életünkre igazi veszélyes, és mi az, amire életünknek valójában szüksége van. Amikor Isten világosságában nézed a dolgokat, akkor meg kell lásd, hogy Isten semmi rosszat nem akar neked. Van-e valami jó, amitől téged Isten meg akarna fosztani? Tedd fel ezt a kérdést. Van olyan valami jó, amitől meg akar fosztani Isten? Nincsen. Ő csodálatos édesatya, aki munkálkodik a mi életünk boldogságán is. A földi boldogságán és az örök üdvösségén. Viszont ő tökéletesen tud és lát mindent. Ez azt jelenti, hogy nekünk türelmesen kell várni, és nem rohanhatunk az ő megelőzésével ő eléje. És nem lophatsz el semmit az ő háta mögül, mert neked éppen most kell a szerelem, most kell a pár, most kell az egészség, most kell a pénz, és ha Isten éppen nem akkor jön, amikor te gondolod, te várod és te követeled, akkor ellopjuk majd a háta mögül. Elvesszük és a magunk választotta úton pótoljuk. Hát testvérek, hogyha ilyen úton járunk, akkor nem jó úton járunk, és akkor nem lesz miénk az a boldogság, amit Isten készít azoknak, akik mindent az ő kezéből fogadnak el. És az ördög kezéből nem fogadnak el. Ő tudja, hogy mire van szükséged. És hadd mondjam el nektek, hogy Isten tudja, hogy mit csinál. Isten pontosan tudja, hogy mit csinál. Ő tudja az okokat, és ő tudja a célokat. Ő tudja a válaszokat a miértekre, de nem köteles a mi miértjeinkre megadni nekünk a választ. Ő tudja az időket és az alkalmakat, te ne siettess semmit. Ne lopj el semmit a háta mögül, és ne szaladj Isten elébe, te várd ő rá, és bízd a te szerető édesatyádban. Aztán beszéljünk az igazi kincsről. Ez az, amit meg kellene látni a mi lelki szemeinknek. Mi az igazi kincs? Mire van igazából szükségem? Mire van igazából szükségem? Tudjátok, igazából Jézusra van szükségünk. Az Úr Jézus nagyon sokszor tanította az őt követő sokaságot, és elmondta nekik, hogy mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanító kérdés. Képzeld el azt az embert, aki megnyeri az egész világot, vagyis amit szeme, szája, szíve megkíván, minden az övé, de még az egészség is, a boldogság, minden az övé, de a lelkében kárt van, vagyis a földi élet után egy örökké való kárhozatban fog gyötrődni. Mit ért akkor mindaz, amit ezen a világon elért? Mit ér akkor az egészség, ha elkárhozunk? Mit ér akkor a földi vagyon, ha nem viheted magadra a más világra? Mit ér akkor társ, család, gyermekek, unokák, az egész családunk istentelenül élt és él, és elvesztünk a kárhozatban. Amit Isten tett ránk szemüveget, értsétek, átvitt értelemben, azzal a szemüveggel tisztán fogunk látni. Azzal a szemüveggel látni fogjuk, hogy nem az a cél, hogy itt ne szenvedjünk, nem az a célja az életünknek, hogy csak legyen sok pénzünk, egészségünk, és minden örömöt betöltsünk. Az életünk célja, hogy Istennel szövetségre lépjünk. Többször mondtam már, hogy a Westminsteri hitvallásnak mi az első kérdés és felelete. Mert mellbevágó az is, ahogy megfogalmazták azok a hitvalló ősök. Mi az emberi élet értelme? Az, hogy az ember életében Isten dicsőítse, és ebben örömet találja. Nem azért teremtett téged az Isten, hogy a magad útját, karrierjét, egészségedet építgesd, és szeretsz sok pénzt itt, és költsd magadra. Téged azért teremtett Isten, hogy közösségben legyél ő vele. A lelkünk arra van teremtve, hogy Istenhez kapcsolódjon. Az az emberi lélek, aki minden ezen a világon megnyert, csak éppen a teremtési célját nem töltötte be. Nem került kapcsolatba Istennel. Az egy olyan céltévesztett élet, amelyet egy örökké valóságon fog a pokolban várni. Mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt vár? Hát mi az igazi kincs? Mi az, amit mindennel szemben jó választani? Isten örökkévaló szeretete. Ezzel az örökkévaló szeretettel van már irántad. Higgyétek el, hogy Isten nagyon szeret benneteket. Akkor is, amikor baj történik velünk. Akkor is, amikor átvisz Isten a mélységet és a fájdalmat völgyén. Ezzel a zsidóknak azt mondja Ézsaiásnál az Isten, hogy megpróbáltalak a nyomorúság fogójában. Amikor Isten téged nyomorúságban tesz, és ott visz át, akkor is nagyon szeret. És ő tudja mindig, hogy mit csinál és miért csinálja. Néha át kell mennünk a síralom völgyén, a halál árnyékának a völgyén. Át kell mennünk fájdalmakon, mert Isten elvégzi bennünk titkos munkáját. A példabeszédek könyvében van egy különös ige, a 20. fejezet utolsó verse, a 30-as. Zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Ismeritek ezt az igét? Zúzódások és sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. Isten, ha úgy gondolja, hogy a te életednek meg kell tisztulni a feltétlenül a gonoszságtól, át fog vinni zúzódásokon és csapásokon. Át kell élned néhány a bensődben, a lelkedben érzett csapást is. De megtisztulva fog abból kihozni Isten. Megmenteni akar. Javadra teszi ezt, hogy élhess örökké az ő országában. Mi az, amit mindennel szemben jó választani? Mondtam az előbb, hogy Isten örökké való szeretete. Aztán folytassuk tovább, részletesen megfogalmazza. Isten evangéliuma, ez a legcsodálatosabb hír ezen a világon, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt érdemes választani mindennel szemben. Aztán Isten bűntörlő kegyelmét. Ez az, ami fel tudja szabadítani a mi lelkünket. Biztos, hogy vannak közöttünk olyanok, akiket éjszaka vagy nappal gyötörnek az Istennek meg nem vallott bűnei. A múltnak az árnyai. Tettek dolgok, szégyenfoltok, amiket már nem tudsz visszacsinálni. Istennek van rájuk bűntörlő kegyelme. Neked oda kell menned imádságban. El kell mondanod neki. Bocsánatot kell imádságban kérned azokra a bűnökre, és a te lelked felszabadul. Csodálatos a bűnbocsánat. Csodálatos a bűnbocsánat öröme. Menj oda Istenhez. Vald meg a szégyeneket, a múlt az árnyait. Isten szeret és megbocsátani akar. Aztán a hit útja, ez az egyedüli út, amely az életre visz. Jézus a hit szerzője és beteljesítője, mondja a Biblia. Ő ezt az utat a megtérő bűnösöknek lefektette, megépítette. Ráléphetünk mindannyian. És ez az az út, amelyet érdemes választani. Mindennel szemben. Mindig mindennel szemben. Hadd mondjak néhány történetet, amely olyan különösen elénk hozza, hogy hányszor volt már ilyen helyzet. Kellett valamit közül választani. Az egyik oldalon az Úr Jézus volt, a másikon meg valami más. Vagy-vagy választás volt. Hányszor kellett a kommunizmusban, mesélték ezt pedagógusok, orvosok, egy embernek dönteni. Amikor behívatták, azt mondták, hogy nézd, baj lesz a te előmeneteleddel, baj lesz az állásoddal, ne járjál te templomba, ne kereszteltesse meg a gyermekedet, ne járass te hittalra, mert baj lesz belőle. Ne legyen templomi esküvőd, Ne legyél te egyháztag, mert keresztbe törjük a karrieredet, elvesztük, ami lehet. És döntést hoztak az elmúlt rendszer évtizedeiben sokan, Jézus, vagy valami más. Urban Richard és Sisti Ferenc is a kommunista Romániában voltak lelkipásztorok, mindegyiknek a könyvét, többen olvassátok itt a gyülekezetben. Leírják azt a történetet mind a ketten a könyvükben, amikor behivatott az ortodox pátriárka Romániában egy ortodox szerzetes, aki igazán hirdette Jézust. A véres kommunista időkben volt ez még Romániában. És mondta neki, hogy baj lesz a hatósággal, fejezd be az evangélizálás. A fiatal ortodox szerzetes az megvédte Krisztus útját. A pátriárkának azt mondta, hogy ez a feladat. Ezért van az egyház, hogy hirdessük Jézust. És maga azt mondja, hogy hagyjam abba, mert baj lesz a hatósággal. Azon a széken, amelyen ön ül, azon mártírok ültek eddig. Azt mondta neki a pátriárk, hogy én nem vagyok mártír alkat. Akkor mit ül azon a széken? Álljon fel! Választanunk kell, testvérek. A korábbi gyülekezetemben volt egy fiatal tanárnő, egy nyelvtanárnő, aki nagyon várta Istentől a társát. Teltek múltak az évek is, nem került férfi az ő számára, hanem 40-es évei közepén ő úgy döntött, hogy nem várok tovább Istenre. Ha nem ad Isten, akkor majd én keresek. Aztán tudta, hogy mi a hívő testvérek, hívő barátok véleménye, titokban kihagyva a hívő testvéreket, hogy ott hagyva a gyülekezetet is, hogy nehogy már majd valaki szóljon. Férhez ment egy rettenetesen istentelen férfihez. Csak férfi legyen már az életemben. Micsoda döntés. Az ördög hozza az élethelyzetet. Választ! Ha valami más, valami boldogság, szerelem, pénz, siker, karrier, egészség, csak hagyjuk Jézust. Akkor nagypénteken a tömegnek Barabás kellett. Sok embernek kellett inkább a karrier, az előmenetel, akár kommunizmusban, vagy bárhol, kellett inkább a túlórapénz, mintsem, hogy vasárnap odérünk Isten tiszteletre. Kell inkább ez, az és amaz, és lemondunk Isten fiáról. A Sikemi országgyűlésen Józsué idősen tudta, hogy nem sokára ő hazatér a mennyei atyához, összehívatja Izraelt. Olvassátok majd el azt a Józsué 24-es fejezetet. Fantasztikus fejezete a Bibliának. És a Sikemi országgyűlésen ő utoljára még elmondja az ő csodálatos beszédét a népnek. És a végén ugyanúgy odaadja ezt a kérdést a hallgatóságra. Választáltok, ti még majd kit szolgáltok? Választ. Választhatod Istent. De választhatod a bálványaidat. Választhatsz egy tisztátalan baráttal kapcsolatot. Siker, e világ fiú dicsőségét, mulandó aranyát, okult gyógymódokkal az egészségedet, mindent választhat. És hozzáteszi Józsué, hogy én is az én házamét azonban az Urat szolgáljuk. Döbbenetes mondat. Választhatok, még majd kit szolgáltok. Testvérek, nekünk is választani kell. Jézus vagy valami között. Szinte naponként jön ilyen helyzet. Sokszor választunk egy tévéműsort, mint a gyülekezeti alkalmat, és nem érünk oda az ige hirdetésre. Sokszor választjuk csak a kényelmes ledőlök a kanapére, és most pihengetek, mert fáradt vagyok, és nem érünk oda mi sajnos a saját Bibliánkhoz sem, nem ugye gyülekezetben. Aztán kell választanod, amikor eljön gyermekednek az iskolai évet, oda sok szülő, aki fogadalmat tett az úrasztalánál a kereszteléskor, hogy a gyermeke hittarra fog járni, konfirmálni fog, elérkezik, elsős lett a gyermek, kiküldjük nekik a levelet, volt, akihez személyesen mentünk, be sem engedett. Őnekik erre nincsen idejük. Majd a gyermek eldönti, de a gyermeknek nincsen kedves, hogy nem fog hittarra járni, soroljam még azt a rengeteg évet, amit hallottam. És az eskü, amit Istennek tett, nem most mi ebben nem foglalkozunk. Választatok még ma. Kit akartok szolgálni? Az a sok szülő szolgálja a világot, a testet, a bálványait, a mulandó dicsőségeket és kincseket, és nem Jézus választja. Választanunk kell. Van nekünk egy csodálatos Istenünk, aki bennünket választotta a Golgotán, értünk szolgált, és bennünket szeret ma is. És kérdezi, hogy választasz-e te is engem? Amen. Ének szóval feleljünk testvérek az ige hirdetésére, mégpedig a 228-as énekünknek a negyedik versét énekelve. 228-as énekünket keressük ki ismét, és a negyedik versét énekeljük, kezdő énekünk záró versehez, tehát 228-as dicséretünk negyedik versét énekeljük. Dicsértessél, Atya Isten magasságban, mi Urunk Krisztussal mindegy méltóságban. Hogy ennek a világnak mulandó dolgait, kincseit és szívünknek vágyait, azok teljesülését sokkal többnek tartsuk, mint a te drága dolgaidat. Vedd le rólunk ezt a szemüveget, hogy minden ördögi cél meghiúsuljon, hogy a te világosságodban tisztán lássunk, hogy azoknak lássuk a te világosságod által a dolgokat, amik. Lássuk a bűnt bűnnek és a csapdát csapdának. Lássuk ennek a világnak veszélyes dolgait, lehetünk-e veszélyeseknek, de hadd lássuk meg szeretetedet, evangéliumodat a legkívánatosabbnak, a legszükségesebbnek földi életünkben. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy döntéseinkkel elnevetszünk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk melletted dönteni, mindennel szemben téged választani. Urunk, bocsáss meg korábbi életünk rossz döntéseit. Amikor tudtunk választani még talán egy tévéműsort is veled szemben. Tudtuk választani a test fáradtságát, a pihenés, egy kirándulás, vagy a túlórapénz veled szemben. És tudtuk választani még az ördög útjait, a bűngyönyörűségét is veled szemben. Légy irgalmas hozzánk, és könyörülj a mi szívünkben. Áldunk és magasztalunk, hogy irgalmas Isten vagy, aki örökké való szeretettel szeret minket. Köszönjük, Urunk, hogy így közeledsz felénk, és igéddel így akarsz bennünket keresni, megtalálni, és így akarsz rólunk az örök élet felől is gondoskodni. Urunk, ajándékozz nekünk bölcsességet, világosságot, téged választó szívet. És kérünk, Urunk, hogy adj nekünk engedelmes lelkületet, hogy a hamisság, gonoszság útjait elhagyjuk, érted? És tudjunk hozzád ragaszkodni kitartóan az utolsó leheletig. Hadd kérjünk téged a gyászoló szívű családért. Légy irgalmas ő hozzájuk. Vigasztald őket meg. Járja át őket evangéliumot, szereteted, az örök élet evangéliumának ígérete, csodája, ha találjanak ők te nálad vigasztalást. Könyörülj betegjeinken és minden szenvedőn, emeld fel az erőtleneket, segíts meg az árvákat, özvegyeket, hajolj le minden nyomorulthoz, Urunk, mert te vagy reménységünk. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd életünk dolgait, szívünk kéréseit is. Adj bizalmat, hogy rá tudjuk bizalommal helyezni azokat. Áld meg életünket, és köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Testvérek, a záró énekünk a 338-as dicséretnek második, harmadik és negyedik versei. 338-as énekünket keressük ki, annak második, harmadik és negyedik verseit énekeljük a záró énekként a kivonulás előtt. Így kezdődik a második vers, ha e világ bája engem hívogat, nagy családról kínál viszlánságokat.